Állva maradunk imádkozni. Ó, Istenünk, mi atyánk! Ma este ismét köszönetet mondunk neked azért a kiváltságért, amelyben részesítettél minket, hogy a te nevedben összegyűlhettünk. Te megígérted, hogy meghallgatod imádságainkat, és meggyógyítod az országot. Ha valaha is volt egy olyan ország, amelynek szüksége volt a te gyógyításodra, akkor ez az, amelyben most élünk. Arra kérünk téged, hogy küldj el nekünk egy eredeti ébredést. Köszönetet mondunk neked érte, elegendő ruhát és elég ennivalót is adtál nekünk. Mennyire vágyunk arra, hogy halljuk az Úr szavát. Te azt mondtad, egy éhínséget fogsz küldeni, vagy éhínség fog jönni, és az emberek keletről nyugatra, és egyik partról a másikra fognak rohanni, hogy hallják Isten igéjét. Ó, Istenem, kent fel újra a te szolgádat, hogy kimehessünk a munkamezőre az ígével, hogy elvethessük az igazi magot. Mert ha nincs vetés, nem lesz aratás sem. Adj nekünk erőt ezeknek a napoknak a folyamán, hogy ezt az üzenetet eljuttathassuk a haldokló milliókhoz. Kérjük mindezt a te nevedben. Amen. Helyet foglalhattok. Ezek a zsebkendők itt minden rendben van, hogy ide tettétek le őket. Imádkozni fogunk fölöttük. Isten nagyon megáldott. Ez valami egyszerű és mégis áldott dolog. Itt van ma közöttünk egy dél-afrikai fiatalember, aki ott volt Cape Townban, amikor 8 nagy zsáknyi levelek fölött imádkoztam. Nem volt időm mindegyikért külön-külön imádkozni, úgy, hogy imádkoztam az egész fölött egyszerre. Aztán az újságok azt írták, hogy Branham testvér még a levelek és a postai küldemények felett való imádkozásban is hisz. De a zsebkendők szétküldése a Szentírás szerint van. Ma este egy kicsit korábban haza foglak engedni benneteket, sajnálom, hogy tegnap este elmulasztottátok a járataitokat, és így tovább. És ha Isten is úgy akarja, holnap este a következő témáról fogok beszélni, a kézírás a falon. És péntek este a témáról átmegye a gyülekezet a nyomorúságon, igen vagy nem. Aztán szombaton, ha Isten is úgy akarja, arról fogok beszélni, hogy a sas kivezeti az ő kicsinyeit, és lebeg fölöttük. Pénteken elhozom a feleségemet és a gyerekeimet az összejövetelre, hiszen nincs is olyan messze, mert készülök Afrikába menni. Ma le voltam nyűgözve, amikor 5 nemzet egyszerre küldött értem, hogy Isten igéjével jöjjek el hozzájuk. Az egyik nemzetnél, ahol nemrég voltam, egy reggel 9 órakor meghalt egy gyermek, és este 10 óra körül Isten adott egy látomát a szószéken, és ez a gyermek fel lett támasztva a halálból. Erről másnap reggel beszámoltak az újságok. A következő este 20 000 ember szentelte oda életét Istennek egyetlen egy estén. Tami testvér, ott voltál, amikor a dél-afrikai Durbanban 30 000 ember elfogadta Jézus Krisztus egyetlen egy nap alatt. Egyszerre 30 ezer benszülött elfogadta Krisztust. Ó, de mennyire jóságos Isten! Ma egy olyan íge szakaszt szeretnék átvenni, amelyet az Úr a szívemre helyezett. A téma egyesítve egy fej alatt. Ezzel kapcsolatosan csak egy részletet szeretnék felolvasni az első Mózes 11. fejezetének 6. versétől. Bizony ők valójában egy népet alkotnak. Legyen, hogy Isten adja az ő áldását az ő igének olvasásához. A nép az egy. Genézis, az első Mózes neve, azt jelenti a kezdet. Mindennek, amit látunk szemeinkkel, volt egy kezdete. És ez a kezdet már az első Mózesnél megvolt. Az élet és a halál mindkettő ott kezdődik. Minden helyes és helytelen gondolat Mózestől kezdődik el. Ha figyelmesen elolvassátok a Szentírást, azt is meg fogjátok találni, hogy a kultuszok és bizonyos dolgok, amelyek ma léteznek, eredetileg mind onnan származnak. Minden a Genézissel kezdődik, vagyis a kezdetben, az első Mózesnél. Ez a régi gonosz szellem, amely már ott elkezdett dolgozni az emberek között, még ma is látjuk, hogy dolgozik. Mindezek a kultuszok. Még emlékszem arra, amikor kisfiú voltam, volt egy ember, Charlie Baringhorn nevezető. Egy beesett vállai voltak neki, és olyan szörnyen nézett ki. De tudjátok, ma már ki lett fényesítve. Már nem abban a régi barna kabátban jár, és nem áll valahogy egy utcasarkon, ahol a piros lámpa szomszédságában lenne. Nem, ma minden otthonban bekerült, gyönyörűen felöltözve és feldíszítve. A Biblia azt mondja, Isten azt mondja a Bibliában, hogy az én szellemem nem fog mindig az emberekkel vitatkozni. És Jézus azt mondja nekünk a Máté evangéliumában, amiképpen volt a Noé napjaiban, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Megfigyelhetitek azt, hogy Isten szelleme el akarta érni az embereket, nem pedig azt, hogy az emberek arra törekedtek, hogy megismerjék Isten szellemét. Mennyire párhuzamban van ez napjainkkal. Isten szelleme arra törekszik, hogy elérje az embereket. És Isten talán ma is úgy gondolja, mint akkor, hogy megbánta, hogy megteremtette az emberiséget. Milyen lázadóak tudnak lenni az emberek Isten ellen minden tekintetben. Nos, a ma esti íge szövegünkben azt látjuk, hogy az emberek egyesültek. A civilizáció keleten kezdődött el, és nyugatra tart. A napfelkeltével elindultak, és nyugat felé tartanak. Arról a témáról szeretnék beszélni, hogy mi fog történni, amikor a kelet és a nyugat találkozik egymással. És már is megtörtént, hogy a kelet és a nyugat találkozott. Előre mennek, felkelnek, mint a nap, majd el is tűnnek. Az emberiség mindig is gyarapodott a tudásban, úgyhogy most a kerék már kezd visszafelé forogni. Ezek az emberek, akikről itt olvastunk, eljöttek erre a bizonyos helyre, és egyesültek, összefogtak. Ez rendben van ugyan, de rossz vezetés alatt egyesültek, vagy fogtak össze. Egy ember vezetése alatt egyesültek ugyanis. Isten azonban egyesíteni akar minket önmaga alatt. Azt akarja, hogy egyek legyünk, de úgy akar velünk lenni, mint az egyetlen. Azonban az ember a másik vezetőjeként akar az egyik lenni. Nagyon figyelemre méltó, hogy látjuk, hogy az emberek egyek akarnak lenni. Az oka ennek, hogy egyek akarnak lenni az, hogy Isten erre a célra teremtette őket. Isten arra teremtette az embert, hogy egységben legyen, hogy együtt dolgozzanak és együtt éljenek. Így teremtette Isten az embert. Azonban az emberek mindig érvényesíteni akarják a saját elképzeléseiket. Olyasmit akarnak megvalósítani, amit Isten nem rendelt el az ő tervében. Saját terveket akarnak készíteni és érvényesíteni is. Ez az ember bukott természete. Ugyanígy volt az Édenkertben is, hogy amint Isten megmondta, abban a pillanatban, amikor elveszik a tiltott gyümölcsöt, eljön a nyomorúság és a halál rájuk. És a bűnbeesés pillanatában elváltak Istentől, az ő megváltójuktól. Ez még ma is így van. Az emberek még mindig a tudás fáján keresztül keresik az életük értelmét. Miért fektetünk olyan nagy hangsúlyt arra, hogy elérjük és megtudjuk, felfedezzük, hogyan őrizzük meg magunkat, és megismerjük mindazt, amit elérhetünk. Ez egyre távolabb visz minket Istentől. Istentől csak egyféleképpen lehet biztonságban lenni, ez pedig vissza az élet fájához. A felismerés még csak nem is szerepel a képen, vissza az élet fájához. Ha az emberek az egyik fáról esznek, meg fognak halni. Ha pedig a másik fáról esznek, akkor életben maradnak. Ugyanakkor az ember természetében rejlik, hogy tegyen valamit az üdvösségéért. De senki sem tehet ez ügyben semmit. Nemrégiben találkoztam egy emberrel, aki azt mondta nekem, én kerestem Istent, én kerestem Istent. Aztán azt mondtam neki, én nem akarok veled vitatkozni, de kénytelen vagyok rá. Te nem kerested az Istent, hanem Isten keresett meg téged. Hiszen az Édenkertben is látjuk, hogy Ádám nem kereste Istent, hanem Isten kereste és hívta Ádámot. Azon volt, hogy megkeresse őt. Ahogy Isten ígéje írja, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha csak Isten nem vonzza őt. Aztán megpróbáljátok megtalálni, hogy mi vonz titeket, de előbb Istennek kell vonzani a benneteket. Mennyire igaz ez? A mi íge szakaszunkban látjuk, hogy a nép egy személy vezetése alatt egyesült. És amikor ez megtörténik, el akarnak érni is valamit. Nimród épített nekik egy tornyot. És valójában furcsa belegondolni, hogy mindazok a dolgok, amivel az ördög rendelkezik, az Istentől lopta el a másolási jogot, a copyrightot. A sátán nem tud teremteni vagy alkotni. Ő nem egy alkotó. Ő csupán a megrontója és elferdítője annak, amit Isten teremtett. Ezért nincs, nem létezik ember, aki ismeri a Bibliát és Istent, és azt mondaná, hogy az ördög tud gyógyítani. Mert a gyógyulás egyenlő az alkotással, a létrehozással. Az ördög nem tud alkotni, különben megteremteni magának a saját világát, és embereket is hozzá. Csak azt tudja kiforgatni, amit Isten már megteremtett. Mindazt, amit perverznek láttok, tegyétek az ellenkezőjét, és az helyes lesz. Mert az igazságtalanság az igazság perverziója. Nézzétek meg, hogy minden, amit az emberek tesznek, ami kívül esik Isten tervén, az el van torzítva, bármilyen jól is nézzen ki. Isten átadta az embernek az ő ötletét, az ő tervét, de az emberek mégis mindig a saját tervüket akarják érvényesíteni. Izrael egy nagy hibát követett el, miután kegyelemből az áldozat és a szabadító Mózes már előle el lett készítve. Aztán ők maguk akartak még valami más csinálni. Egy törvényt kértek. Isten tudta, hogy nem fogják betartani, és minden visszahat rájuk. Aki minden dolgot csodálatosan és egy céllal adott. Az ördög azonban mindig az ember fejét akarja felhasználni. Isten a szívet választotta magának. Ma azt mondják, mi megválasztjuk magunknak azt a prédikátort, aki a mi gyülekezetünkbe jöjjön. Egy olyan ember, aki jó oktatásban és jó képzésben részesül. Én szívesebben szeretnék egy olyan embert, aki ismeri Istent és az ő ígéjét, mint bárki mást, aki nagy tiszteletet élvez. De nézzétek, az emberek csak azt nézik, ami a szemük előtt van. És ugyanez volt a helyzet Éva esetében is. Éva nézett. Tekintetbe vette, és mindent, amit látott, a halál volt ruhában öltözötten. Egyszerűen csak krémmel átfestett szemét. Ma fiatal nőket látunk az utcán. Dohányoznak, és sok illetlen dolgot csinálnak. Népszerűek akarnak lenni. Azt akarják, hogy valamit tartsanak róluk. Ugyanaz a hazugság, és ugyanaz a hazug áll az egész mögött. Az, aki mindent külsőleg széppé tesz, holott a halál csak külsőleg díszlik. Holott az egész halál csak külsőleg díszlik. Néhány fiatal hölgy, akik talán jóképűek, mégis erkölcstelen ruhákat vesznek fel, hogy felhívják magukra a férfiak figyelmét. Nem tudják, hogy a halál van mögötte, a szépség formájában. És ne feledjétek, a szépség csábító. A sátán ötlete volt, hogy legyen egy szebb királysága, mint amilyen a Mihályé volt. A szépség a bukás eredete, és az ördög azóta is kihasználja ezt az ő módszerét. Amikor ma azt látjuk, hogy az ördög királysága mennyire fel van díszítve, és milyen jól néz ki, ne feledjük azt sem, hogy az ördög is nagyon vallásos. Az emberek sokan egy olyan gyülekezetet választanak maguknak, ahol nagyon puha ülések vannak, hogy kényelmesen érezzék magukat benne. A prédikátor pedig legfeljebb 15 percig tud beszélni, utána már alszanak. Lehet, hogy ez egy olyan gyülekezet lehet, amelynek millió dolláros orgonája van, és talán egy hosszú palástos lelki pásztora is hozzá, az egész hátulját begombolja. De Isten igazi gyermeke nem keres ilyen dolgokat, még akkor sem, ha egy utcasarkon vagy egy régi fészerben kellene meghallgatnia Isten igaz ígéjét, a Szent Szellem megnyilvánulása alatt hirdetett ígét. Az emberek megszervezték saját magukat. Milyen jó néha hallani az emberektől, amikor azt mondják, én baptista vagyok, én metodista vagyok, testvéreim, nem akarlak megbántani benneteket, csak az igazat akarom mondani nektek. De ha azt kellene mondanátok, hogy pünkösdisták vagytok, az nem felelne meg a lelkületeknek. És azt mondjátok, hogy ez megöli a szellemet, minden olyan szellem, amelyet a pünkösd élményen keresztül meg lehet ölni, meg kell ölni, mert a pünkösd nem egy szervezet. Ez egy olyan élmény, amely minden emberhez eljut, aki vágyik rá. Azt tudom, hogy szervezetet csináltak belőle, de sohasem a pünkösdi élményt, mert akár metodisták, akár baptisták vagyunk, akár kik is vagyunk, megtapasztalhatjuk ezt a tapasztalatot. Részünk lehet ebben az élményben. Az emberek megszerveződtek. Látjátok, és ahogy egyik szervezet nagyobb, mint a másik, nagyobb akar lenni, mint a másik, nem látjátok, hogy ez mind az ördögtől van? Egy kislány így nézett ki. Az alkohol rabja lett. És Amerika egyik legnagyobb templomába tett tanúbizonyságot. Az emberek sírtak, mert a legjobb orvosok közül 5 reménytelenül feladta az alkohol függőségét és a mérgezést. És amikor a lányt a szószékre hozták, a Szent Szellem kinyilatkoztatotta, és a démon ki lett űzve ebből a lányból. És ott a helyszínen megszabadult tőle. Ma is él, és Istennek él, és bizonyságot tett az ő élményről. Valaki azt mondta a közönség soraiból, csodálatos dolog ilyet hallani, de ő egy pünkösdi gyülekezethez tartozik. Ó, ezeket a dolgokat már nem lehet túlfényezni. Engem nem érdekel, hogy ki vagy micsoda egy ember. Ha ő Istennel van, akkor én is vele tartok. Pontosan így van. Amikor Isten az ő szelleme által munkálkodik, az ő gyermekei lépést tartanak vele. Rögzítve lesz, fel van véve. Nem vagyok izgatott. Nagyon jól érzem magam az Úrban. Ez valami olyasmi, ami átjár, és nem csak, hogy átjár engem, hanem bennem is van. Ez mindent megmozgat. Az emberek a fejükkel dolgoznak, és a szemükkel látnak. Nézzétek, az ördög azt mondta az asszonynak, a fa jó látványt nyújt. Szép nézni, hadd álljak meg itt egy pillanatra. Az ördög rávehet arra, hogy arra használjátok az értelmeteket, hogy átgondoljátok a dolgokat, és töprengjetek rajta. De Isten a szívet használja, és a hit a szívben van. Miközben az ördög a fejeteket megmunkálja, Isten a szíveteken dolgozik. A Biblia azt mondja, amilyen az ember az ő szívében úgy gondolkodik, olyan az ember. Néhány évvel ezelőtt a tudósok azt mondták, hogy Isten bizonyára tévedett, amikor azt mondta, hogy az emberi szívben akar lakozást venni. De amikor Isten azt mondja, hogy szív, akkor szívre is gondol, és amikor azt mondaná, hogy fej, akkor fejre is gondolna. Aztán néhány évvel ezelőtt Chicagóban voltam. Ott elolvastam egy napilap címlapját, amelyben a tudósok találtak egy olyan részt az emberi szívben, amelyen nem is folyik keresztül még a vér sem. Ez a lélek lakhelye. És rá fogtok jönni arra, hogy Istennek mindig igaza van abban, amit mond. Az ember a fejével gondolkodik, de az ő szívével hisz. Azt, amit a szemével lát, talán soha nem lesz képes felfogni, hogy az lehetséges. De a szívével képes elhinni olyan dolgokat, amelyeket Isten megígért. Olyan dolgokat, amelyeket az eszével lehetetlen lenne elfogadnia, vagy felfogadnia. Nagyon sok olyan ember létezik, aki megtagadja Isten dolgait, mert nem tudja felfogni azokat a fejével, ahelyett, hogy a szívével elhinni őket. Ki a fejünkből, és be a szívünkbe. Mert a szívünkkel hiszünk. A gondolatainkkal vitatkozhattok, de a szívetekkel hiszitek el Isten szavát. Ma már mindannyian annyira tudományos beállítottságúak vagyunk. Mindent bizonyítani kell. A régi időkben, ha valaki azt mondta, Isten csodát tett, mások azt mondták, hála legyen neki. De ma azt mondják, hogy tudományosan be kell bizonyítani az ilyesmit, mielőtt elhihetnénk. Ó, ha ez a tudományon alapozna, akkor ez már nem lehetne hit többé. Mi történt volna Mózessel, ha ahelyett, hogy csodálattal nézte volna ezt a tüzet, tisztelettudóan, amely a tövises bokorban, vagy a csipkebokorban égett, és azt mondta volna, ó, meg akarom nézni magamnak, miféli tűz ez, és milyen hatása lesz ennek a tűznek, amit mit hagy hátra. Elviszem egy laboratóriumba, majd megvizsgáltatom, hogy lássam, mi maradt a fákon belőlük. Ha Mózesnek ilyen gondolatai lettek volna, Isten soha nem nyilatkozott volna meg neki. Mi történt? Mózes ott állt Isten előtt tisztelettudóan, és hallotta a hangot, vesd le a cipődet, mert szent földön állsz. Talán vannak itt ma olyan emberek, akik találni akarnak valamit, amit aztán kritizálni lehet. Előfordulhat, hogy a prédikátor túl sokáig prédikál, vagy az emberek túl hangosak, de ha levettitek a cipőtöket, és a szívetek nyitott Isten előtt, akkor meg fogjátok hallani a hangot. Én vagyok a feltámadás és az élet. Lehet, hogy van itt valaki, aki csak látni akarja, hányan vannak itt a gyülekezetéből, hogy rögtön szólhasson az ő prédikátorának. Beperelje. Nézzétek, és így folytatjátok megint a fejetekkel az érveléseiteket. De Isten a szívben munkálkodik, és ez a hely a szívetekben, amelyet Isten arra rendelt el, hogy ott lakjon. Elő kell legyen készítve arra, a ti testetek a rendelkezésetekre áll, de a szívet, amelyet Isten választotta, hogy lakjon benne, és vezessen titeket, áldott legyen az ő szent neve. Ó, bár csak magunk mögött hagyhatnánk a fejünkben lévő tudást, és teljes szívünkből hitet tanúsítanánk Istennek. De mit tesznek az emberek? Az egyik hallgat a másikra, az ördög beszél belőlük, és nem hallgatnak Isten ígéjének a szavára. Ezért nem kapnak már az emberek, ezért nem tudnak már az emberek hinni az isteni gyógyításban, pedig a Szentírás azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Azok az emberek, akik Istenből valók, hisznek Istennek, mert Isten ezt mondta. Amikor Ábrahám megkapta az ígéretet, hogy fia lesz Sárától, ő akkor 75 éves volt, Sára pedig 65 éves volt. Már most elmennek és előkészületeket talán tesznek a babájuk fogadására. Mit gondoltok, mit szóltak volna ehhez az orvosok? Azt mondták volna, ó, de hiszen tudományosan be tudjuk bizonyítani, hogy már régen lejárt az időtök, és nem lehet gyermeketek. Ábrahám azonban feltekintett arra, aki láthatatlan, és amit Isten megígért neki, azt úgy tekintette, mintha már létezne, meg is lenne. Ő hitt Istennek. Elteltek számos évek. Talán gyakran megkérdezte Sárától, hogy érzel-e már valamit, és ő minden bizonnyal nemet mondott. Erre ő bizonnyára azt válaszolta, hála legyen Istennek, meg fogjuk kapni a fiút. Mert Isten ezt mondta, nem a fejében volt, hanem a szívében. Ha Isten egy szívben van, akkor kinyilatkoztatja benne az ő szavát annak az embernek, és megmutatja neki azokat a dolgokat, amelyeket az ő szavából hoz elő. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Ábrahám magva is vagyunk az ígéret szerint, és mi nem hihetünk Istennek 25 percig, ő pedig 25 évig hit neki. És akkor Isten azt mondta neki, hogy áldozza fel most a fiát, akire olyan régóta várt, ugye? És ebben is engedelmes volt. És mi Ábrahám gyermekeinek nevezzük magunkat. Amennyiben mi Ábrahám gyermekei lennénk, akkor Ábrahám hitével is rendelkeznénk. Ez az igazság. Nos, a bűn beférkőzött az emberek szívébe. Az emberek nem tudtak többé közeledni Istenhez. Akkor elküldte Isten az ő egyszülött fiát, aki kiontotta az ő vérét, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy megtisztuljunk és megszentelődjünk, hogy Isten bevonulhasson a mi szívünkbe. De ma azt mondjuk, én ehhez vagy ahhoz a gyülekezethez vagy egyházhoz tartozok. Én inkább Istenhez akarok tartozni. Ha ti azt mondjátok, hogy pünkösdisták vagytok, akkor csak pünkösdisták vagytok. És ha azt mondjátok, hogy baptisták vagytok, akkor csak is baptisták vagytok. De nekünk Isten gyermekeinek kell lennünk. Mi egyesültünk a különböző keresztény közösségek, illetve felekezetek feje alatt. Isten azonban egyesíteni akar minket önmaga alatt. Mit műveltek tehát az emberek? Ti nem maradhattok semlegesek. Ez sem lehetséges. Vagy az egyik, vagy a másikkal kell rendelkeznetek. Nemrég a nagy evangélista Billy Graham azt mondta, aki szerintem mégis Isten szolgája, hogy mindannyian együtt voltunk egy összejövetelen, és akkor felállt, fogta a Bibliát, és azt mondta, ha én elmegyek egy országba, akkor van előttem 30 ezer ember, akik megtérnek, és ha egy év múlva visszajövök oda, nem találok 30-at sem belőlük. Én azt mondtam magamban, hogy ők talán megtértek ugyan, de Billy Grahamhez. Talán vannak köztünk olyanok, akik Branhamhez térnek meg, de amennyiben a megtértek Istenhez térnek, akkor örökre nála maradnak. Azt gondoltam, Billy, itt lenne valami, amit el akarnék mondani neked. Legyen az Oral Roberts, vagy bárki más az összes evangélisták közül. Kimegyünk és prédikálunk, és az emberek bűnbánatot tartanak, és Isten valóban megbocsát nekik, és a tisztátalan szellem távozik. De mi történik azután? Azután visszaadjátok ezeket az embereket ezeknek a halott, hivatalos egyházaknak vagy gyülekezeteknek. Ezután biztos, hogy egyáltalán nem tudnak előre menni, tovább lépni az életben, mert csak az ember alkotta tantételeket és törvényeket tanítanak nekik. Ez minden felekezet esetében így igaz. Befogadjátok őket, és azt mondjátok, szóval itt a mi gyülekezetünkben vagy egyházunkban meg kell tanulnotok az apostolok alapszabályát. Hol találunk ilyesmit a Bibliába? Ha az apostoloknak volt egy alapszabályuk, akkor ez az volt, tartsatok bűnbánatot. Azt hiszem, Péter megszólalt és kijelentette az apostolok cselekedeté második fejezetének 38. versébe. Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjen meg kiki közületek a Krisztus Jézus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékot. Mert néktek adatott az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik még távol vannak, akiket az Úr, a mi Istenünk még elhív. De nézzétek, nem is olyan régen voltam a Mohamed sírjánál. Ott áll egy fehér ló. Ez Mohamed halála óta ott van. Azt várják tőle, hogy feltámadjon, felüljön a fehér lóra, és meghódítsa a világot. Hát nem tudjátok-e, hogy a hamis és a valódi olyan közel van egymáshoz? Nem tudjátok-e, hogy a Jelenések könyve 19. fejezete szerint Jézus egy fehér lovon fog eljönni, a csábítás nem a kommunizmus, hanem az egyháziasság. Nézzétek, Oroszország az egész világot egy egységben akarja egyesíteni. Ők is vágynak az egységre. De ők mindent a kommunizmus, az ő eszméjük szerint akarnak egyesíteni. Minket is beleértve. Mi is mindent egyesíteni akarunk, csak hogy az ENSZ alatt. Egyetlen katonai hatalomba. Az emberiség védelmét és túlélését nem a katonai erő biztosítja, hanem egyedül Jézus Krisztus feltámadásának az ereje. Egyedül Jézus Krisztus erejében élünk és győzhetünk. Nézzétek meg magatoknak Nimródot. Ő egyesítette az embereket az egy alatt. Mi volt ez a torony? Ez annak a létrának a típusa volt, amelyet Jákob látott a földről az égbe érően. Nézzétek meg magatoknak a katolikusokat. Mindent egy kézben akarnak tudni. A protestánsok is mindent egy kézben akarnak tudni. Az egyházak szövetségében épp éppen olyan fekete és gonosz, mint a katolikusok, és ez mind ugyanannak a hazug ördögnek a műve. Ez egy teljes kudarc egész téren. Mindent egy fej alatt akarnak egyesíteni, hogy egy lehessen a vezetőjük. A katolikusok mindent egy kézben akarnak tudni. A pápa legyen az, az uralkodik. A kommunisták mindent egybe akarnak látni. Ők akarnak vezetők lenni. Itt az Egyesült Államok. Minden, minden. De mindezen dolgokat egy és ugyanaz az ördög teszi, és az egész világot az ördög uralja. Ezt mondja a Szentírás. Itt nincs maradandó városunk. Mi az eljövendőt keressük. Nekem már volt alkalmam olyan történelmi helyekre ellátogatni, ahol az emberek trónjai 20 láb mélységben vannak. Minden emberi trón megdől, minden emberi rendszer összeomlik. Krisztus azonban uralkodni fog az örökkévalóságon át. Ez a helyes és az igazságos. Miért nem akartok az ő kormányzása alatt egyesülni? Ti nem maradhattok semlegesek. Nézzétek, ha megvagytok szabadítva, akkor vigyáznatok kell, hogy ne kerüljetek vissza egy másik tanbeli, doktrinális és emberileg bevezetett formulához vagy képlethez. Különben azt mondják, a mi felekezetünkben követned kell az előírásokat. És tudjátok, néhányan közületek a keresztséggel kapcsolatosan éppen. Ti háromszor kereszteltek előre, mások háromszor keresztelnek hátrafele. Micsoda zűrzavar. És akkor még mindig vitatkoztok róla. Ez csak azt mutatja, hogy ember alkotta előírások és szokásokról van szó. Ennek meg kell dőlnie, mert minden növény, amelyet nem az én mennyi atyám ültetett, ki lesz írtva a gyökerestől. De, ahogy Jézus mondta, én fogom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. A katolikusok azt mondják, hogy Péter volt az. A protestánsok azt mondják, hogy Krisztus volt. De olvassátok el egyszer, nagyon figyelmesen és nagyon lassan. A Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatásról volt szó. Erre a kinyilatkoztatásra, amelyet Isten adott Péternek akkor. Nem azért, mert ezt tanították neki egy iskolában, egy szemináriumban, vagy bárhol máshol, hanem mert Isten kinyilatkoztatta neki a Szent Szellem által. Erre a sziklára lesz felépítve a gyülekezet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta. Már most mi történik, ha az emberek megtértek, de nem töltekeztek be Szent Szellemmel? Az történik, amit Jézus mondott. Száraz földön és tengeren keresztül mennek, hogy egy hittérítőt szerezzetek, és aztán a pokol kétszeres gyermekét csináljátok belőle. Ma már egy utcalánnyal, vagy egy részegessel is jobban el lehet beszélgetni Isten ígéjéről, mint az úgynevezett keresztényekkel. És olyan keveset tudnak Istenről és az ő ígéjéről, és olyan szörnyen viselkednek, talán olyan keveset, mint amennyit egy hottentotta tud az egyiptomi éjszakáról. Amikor valaki meggyógyul, azt mondják, hogy ó, ez pszichológia. Hogyan tudtok hinni, ha nincs meg bennetek az, ami belülről Istentől származik, amivel hinni tudnátok? Tekintsétek meg magatoknak a tudomány, vagy a saját ismereteiteket. Sok mindenben kételkedhettek, hogy Isten odaadta Jézus Krisztust, és hogy ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. De ha Isten szelleme van bennetek, akkor azt mondja, amen, bennetek. Amennyiben Isten ígéje azt mondja, hogy ő gyógyít, és ugyanaz, akkor azt mondjuk, amen. A Szent Szellem diktálta és írta le Isten ígéjét. de ma az emberek olyan emberekre hallgatnak, akik magasan képzettek, nem értenek egyet Isten igéjével. Ez olyan, mint egy néger ember esetében a déli államokban. A főnök azt mondta neki, Zambol, miért vagy ilyen boldog? Ő így válaszolt, megtapasztaltam a szívvallást. A főnök azt mondja, ilyen már egyáltalán nem létezik, és ez a néger azt válaszolja, azt kellett volna mondanod, amennyire te tudod, már nem létezik. De én megtapasztaltam, illetve átéltem. Ugyanez a helyzet Istennel is. Sokan azt mondják, hogy nincs Szent Szellemben való keresztség. Ez csak azt bizonyítja, hogy nem részesültetek benne. Nos, mi történik? Nem maradhattok semlegesként állva. Valamivel meg kell töltekeznetek ahhoz, hogy létezni tudjatok. Lehet, hogy sok mindennel telve vagytok. Lehet, hogy azt is mondjátok, hogy én a pálya szélén fogok állni. Nem. A Biblia azt mondja, hogy mindazok, akik nem viselték Isten pecsétjét, megkapták a fenevad bélyegét. Figyeljetek, én ellenőrizni szeretném, hogy hogy álltok. Mindazok, akik nem viselik Isten pecsétjét, megkapják a fenevad bélyegét. A fenevad bélyege egy vallási jel. Lehet, hogy telve vagytok vallással. Lehet, hogy sokféle vallást felvettetek magatokban. Lehet, hogy egy vallási fanatikusok vagytok, és ezt és azt is magatokra erőltetitek. Lehet, hogy sok mindennel telve vagytok. Lehet, hogy telve vagytok viszálykodással, hogy még egy prédikációt sem vagytok képesek meghallgatni, és nem akarjátok, hogy valami közötök is legyen valakivel, aki nem egy veletek. Hol marad itt az isteni szeretet? És ti, akik szerda esténként, ahelyett, hogy a Biblia tanulmányozáson lennétek, otthon ültök, és a televízió előtt Arthur Gottfried műsorát nézitek. Mi fog veletek történni? A ti saját életetek tanúskodik arról, hogy mi van bennetek, és mivel vagytok telve. Lehet, hogy telve vagytok tehetetlenséggel, lomhaságot, túlságosan lomhák vagytok ahhoz, hogy bármit is tegyetek ellene, de nem kell, hogy így maradjatok, mert Krisztus meghalt értetek, hogy kivonjon ebből az állapotból benneteket. Lehet, hogy telve vagytok doktrinális felekezetiséggel, de Krisztus nem akarja, hogy telve legyünk velünk, telve legyünk ezekkel a doktrinális dolgokkal. Krisztus elkészített bennetek egy helyet, hogy beléphessen, hogy Isten lakozást vehessen bennetek, hogy beteljesedhessetek Istennel. Mi történik, ha beteljesedtek Istennel? Akkor beteltek Szent Szellemmel. Telve vagytok erővel, békességgel, örömmel, hosszú tűréssel, türelemmel. Öröm tölt el benneteket. Amikor Dávid azt mondja, hogy az én poharam túlcsordul, neki már az Ószövetségben is volt egy túlcsorduló pohara. Mi legyen az Új Szövetségben akkor? Talán telve vagytok emberi eszmékkel, egyházi dolgokkal és tanításokkal. Akkor egy olyan Bábelt építetek magatoknak, amelynek el kell buknia. És ha behútoltak a modern világnak, és bűnben és felekezetekben éltek, akkor el fogtok bukni. Csak egy dolog létezik, hogy megtöltsétek szíveteket azzal, amit Isten meghatározott. Ez pedig a Szent Szellem. Ó, hogyan kellene nekünk élnünk! Hogyan kellene viselkednünk, mint király fiai és leányai, mint a király fiai és leányai. Úgy kellene beszélnünk, úgy kellene öltözködnünk, és az egész életünknek úgy kellene lennie, mint Isten fiainak és leányainak. Mert hiszen mi Isten fiai és leányai is vagyunk, hogy egyetértsünk az ő szavával, és amment mondjunk az ő szellemére. Hadd szövetkezzünk egymással, mint egy szív és egy lélek, mint testvérek és testvérnők az Úrban. Lehet, hogy ez egy kicsit nehéz lesz egy baptistának, de én nagyon örülök a szívemben. Ha nem hisztek az újongásban, akkor egy kicsit körülöttem kellene lennetek. Ó, én annyira örülök! Istennek lesz egy egységes gyülekezete. Ó, magasztalva legyen az ő neve! Nem sokára egyesítve lesz. Az idő erre már nincs messze. A mi célunk egy lesz, mint ahogyan Salamon nagy temploma is összeállt, és 40 évig nem hallatszott egyetlen kalapácsütés sem. Éppen így külön választ Isten is minden közösségből és felekezetből, és hamarosan el fog jönni a sarokkő, és a Szent Szellem le fog szállni, és a gyülekezet össze fog állni. Az elutasított szegletkő. Az elutasított kő lett a szegletkő, a sarokkő. Ti, a felekezetek építői, ne feledjétek ezt el. A sarokkő ma este itt van. Ó, milyen csodálatos! Milyen nagyszerű! Én tudom, hogy jelen van. Bár csak ti is úgy érezhetnétek, ahogy én érzek. Talán azt gondoljátok, hogy viccelek, és nem tudom, hogy hol vagyok. Isten kegyelméből tudom, hogy hol vagyok, és mi vagyok. Ez az élő Isten szelleme. Nem tudok tovább prédikálni. A dicsőség örömteli harangjai a szívemben csöngenek. Én tudom, hogy eljön az idő. Igen, eljön az idő, amikor ez meg fog történni. Hamarosan megtörténik. Az élő Isten szelleme újból le fog szállni a gyülekezetre. Már hallom az izegést az eperfa bokorban. Valami azt mondta nekem, ne félj prédikátor, egy nap egyek lesznek. Hitet fognak tanúsítani, jöhetnek üldöztetések és egyéb dolgok, de Isten egyesítni fogja, össze fogja kapcsolni az ő gyülekezetét, amennyire bizonyos az, hogy én itt állok ezen a szószéken, és Krisztus lesz a fej. Nem egy felekezet, hanem Krisztus maga, minden egyes hívő feje, az ő gyülekezetének a feje lesz. Ne féljetek a hallelujától. Ez azt jelenti dicsőség, ami Istenünknek mindörökké. Egy ideje annak, hogy prédikáltam, és akkor egy nő jött hozzám, azt mondta, Branham testvér, valamit mondani szeretnék a prédikációdról. Kivetni valóm van azzal. Azt mondtam, azt hiszem, tisztelt asszony, sok mindenben talál hibát. Ő azt mondta, te túlságosan dicsőíted Istent, vagyis Jézust. Azt mondtam, asszony, és ha 10 millió nyelvem lenne, akkor sem tudnám eléggé dicsőíteni Jézust. Azt mondtam, ő a valóság. Erre így válaszolt, te istenivé teszed őt. Azt mondja, ő csak egy próféta volt. Én azt mondtam, ha csak próféta lett volna, akkor az egész világ legnagyobb megtévesztője volt. Ő a próféták istene volt. Aztán azt mondja nekem, te alapvető vagy, és hiszel a Szentírásban. Azt mondtam, ha a Szentírás ezt mondja, akkor igen. Majd azt mondta, a János evangéliumának 11. fejezetében Jézus Lázár sírjához ment és sírt. Azt mondtam, asszony, ez a te Szentírásod, amiből arra következtetsz, hogy Jézus csak egy ember volt? Azt mondtam, asszony, az érvelésed értelmetlen. Ez nem bizonyít semmit. Nem bizonyítja, hogy Isten volt-e vagy sem. Azt mondtam, te csak azt az embert látod, aki ott sírt, de amikor összehúzta a vállát, és fennhangon azt mondta, Lázár, jöjj ki! Ekkor az elhunyt megismerte a mestere hangját, és kijött az ő sírjából. Ez esetben Isten volt, aki egy emberhez intézte a szavát. Ő mindkettő volt egy személyben, Isten és ember. amikor akkor gyümölcsöt keresett a fán, hogy megehesse, és nem talált rajta semmit, akkor ember volt. De amikor egyszerre 5000 embert jól laktatott, akkor ő volt az Isten. Aztán azon a napon, amikor a hajón volt, elfáradt és lefeküdt. Úgy, hogy még a hullámok sem ébresztették fel. Amikor az ördögök tízezrei fogadalmat tettek, hogy elsüllyesztik így őt. De amikor aztán felállt és azt mondta, hullámok, csendesedjetek el, és a szél hallgasson, ez több volt, mint egy ember. Hadd legyünk egyesítve az ő hatalma alatt. Férfiak és nők, ő felkiáltotta kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Emberként halt ugyan meg, azonban húsvét reggelén bebizonyította, hogy ő Isten. Úgy beszélt, mint Isten, úgy viselkedett, mint Isten, úgy élt, mint Isten. Ő maga volt az Isten, és ő az Isten. Ahogy mondta, élve szeret engem, az ő halálával megváltott engem. Egy nap majd újra eljön. Ó, micsoda dicsőséges nap! Ahogy egy másik énekíró mondja, ó, ne menj el mellettem, megváltóm, hallgasd meg szívem kiáltását, míg másoknak irgalmasságot mutatsz, ne menj el mellettem. Te vagy a vígaszom, te vagy a mindenem. Ki másom van nekem az égben és a földön, mint te? Ő felépíti az ő gyülekezetét, és egybegyűjti azt, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta. Amen. Azt szeretném, hogy egyesüljetek az élő Isten ereje alatt, és mondjatok amment Isten minden szavára. Én hiszem, hogy Isten tanúságot tehet egy olyan gyógyítói Isten tiszteleten, amilyet még soha nem láttatok. Jézus itt van, a király itt van. Sokan közületek, felekezeti prédikátorok, azokra néztek, akik örülnek és ujonganak. Ugyanolyan elképzelésetek van, mint Bálamnak is volt. Ó, ti azt mondjátok, egy pünkösdi prédikátor lelépett valaki más feleségével. Igen, de a tieteket elhallgatták az újságok. Tudjátok, egyesek bűnei itt derülnek már ki, másoké majd csak ott. De amit én szeretnék, az a Szent Szellem egyesítő ereje. Minden más egyebet megkaphattok. Mert, ahogy egy énekszerző mondja, az egész üdvösséget Jézus nevének ereje adja. Az angyalok hódoljanak, boruljanak le, terjesszék elő a királyi diadémot, és koronázzák meg őt, mint egy fej alatt egyesült urat, mindenek felett. Isten egy cél van Isten országával. Ó, milyen dicsőséges! Mennyire szeretem őt látni! Az ő nagy ereje most itt van. Ma egyáltalán nem fogok imasort felhívni. Isten erről az emelvényről fog hívni benneteket. Én hiszem, hogy a király közöttünk van. Bálám a távolba nézett. Nem látta a megvert sziklát és a felemelt kígyót. Így van ez ma is a gyülekezettel. Ők körülmetéletlenek a szívükben és a füleiken. Nem látják, hogy Krisztusnak megvan az ő gyülekezete, ahol Isten természet feletti jelekkel és csodákkal munkálkodik. Egy szív és egy lélek. Függetlenül attól, hogy honnan jöttök, metodisták, baptisták, bárkik is legyetek, hadd egyesüljünk egy király alatt. Jézus Krisztus alatt. Ti presbiteriánusok, menoniták, bárkik is vagytok, jertek. Jézus Krisztus itt van. Legyen, hogy bebizonyítsa nektek, hogy az igazat szóltam nektek. Hányan vannak itt közületek, akik szenvednek és betegek, és imádságra szorulnak, vagy vágynak? higgyétek el, hogy a szögekkel átszúrt Krisztus, hogy az ő szelleme itt van. Engedjétek be őt a ti szívetekbe, mert ő a király. Ne hallgassatok arra, amit egy püspök mond, hallgassatok inkább arra, amit a király mond. Higgyetek az ő szavának. Ő ugyanaz a király, aki Galileában járt. Ők azt kérdezték tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt, te mondod. Hadd kezdjük most ezen az oldalon el az imádkozást. Ti betegek, hisztek Istennek? Hiszitek-e azt, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból? Hisztek-e Istennek? Elhiszitek-e, hogy úgy képviselem őt, mint az ő szolgája, amint a többi prédikátorok is teszik, annak ellenére, hogy nincs képzettségem, és egy egyszerű ember vagyok. De én elolvastam az ő könyvét, és ha nem ismerném olyan jól az ő könyvét, a könyv szerzőjét nagyon jól ismerem. Ő már is felfedné nekem az ő könyvét. Asszony, te, aki ott ülsz, ha hiszel benne, meggyógyulhatsz. És a te női betegséged, amiben szenvedsz, nem fog többé akadályozni téged. A férjed közvetlenül mögötted ül. Én nem ismerlek benneteket, és soha nem is láttalak benneteket. Ember, neked gyomorbajod van, igaz ez? Akkor emeljétek fel a kezeteket. Ó, a király közöttünk van. Ő azt mondta, hogy azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, ti is cselekedni fogjátok. Mi van ezen az oldalon? Ti, akik az emelvényen vagytok, ti is hisztek Istenben? Mi a helyzet azzal a férfival, aki kinyitotta a felső gallérgombját? Te imára hajtottad le a fejed. Szeretnék látni, hogy Isten kinyilatkoztat-e valamit. Ő a bíró. Te imádkozol az orrodért. Egy daganat van az orrodon. Így van. Ha igen, akkor integess a kezeddel. Te meggyógyultál az Úr nevében. Mi van veled, Uram, aki mellette ülsz? Itt a második sorban. Te nem magadért akarsz imádkozni, hanem valaki másért. Az illető nincs itt. Elhiszed-e, hogy Isten kinyilatkoztatja, hogy ki az? Te megérintettél valamit. Az Úr az, akit megérintettél. Te imádkozol a feleségedért. Magas a vérnyomása. Ha ez így van, akkor emeld fel a kezed. Köszönöm. Higgyetek. Ha hinni tudsz, megkaphatod, vagy megkaphatjátok, amiért imádkoztok. Ó, milyen csodálatos! Bárhol is legyetek, kezdjetek el hinni. A király itt van közöttünk, Isten szelleme. Én csak úgy tudok beszélni, ahogy ő mutatja nekem. Ha csak hinni tudnál, mondta Jézus, akkor meglátnád Isten dicsőségét. Nézzétek, egy asszony megérintette akkor a ruházatát, és meggyógyult, aztán megtalálta őt. Ő nem ismerte őt, majd elmondta neki, hogy mi van vele, és azt is, hogy meggyógyult. A Biblia azt mondja, hogy ő ugyanaz. Ha hinni tudsz, ő bizonyára a nagy én vagyok. Itt van egy férfi, aki éppen most kapargatja a fülét. Mit gondolsz te? Hiszed-e, hogy az ő szolgája vagyok? A fény fölötted leng. Hinni fogsz nekem, amennyiben Isten felfedi, hogy miben szenvedsz, mi a nehézséged? Valaki hív, nagyot halló. Nem marad végleg nagyot halló. Nem csak hallás sérült, asztmája is van. nagyon csúnyán. A szíved elárasztja és szinte megállítja. Te nem vagy idevalósi, nem ebből a városból vagy, hanem egy másik városból jöttél. Így van? Elhiszed-e, hogy Isten jóvá tesz mindent nálad? Hiszel-e abban, hogy Isten meggyógyít téged? Kérem, gyere ide! Hajtsátok meg mind a fejeteket. A férfi azt mondja, hiszem, hogy Jézusnak ma is ugyanolyan hatalma van, mint akkor, amikor a Földön járt. Hadd imádkozzunk! Örökkévalóan áldott Istenünk, nem kérünk csodákat, irgalmasságot és kegyelmet kérünk. Irgalmazd meg ennek az embernek, vedd el belőle az ellenséget és a gonosz szellemet, és add vissza neki a hallását. Mennyi ideig volt így veled, ahogy most van? Másfél éve. Nos, most már segít veled rajtad. Minden rendben lett. Visszamehetsz az Ohiói Franklinbe, és Wesley Müller úr, ez a te neved. Az asztmád elmúlt, és visszakaptad a hallásodat. Ő hallja, ahogy suttogok. Ó, milyen nagyszerű! Mit gondolsz te, aki ott mellette ülsz? Igen, neked vesebetegséged és szívbetegséged is van. Te is Franklinből jöttél. Rendben, Becker asszony, állj fel, már is meggyógyultál az Úr Jézus nevében. Ha hinni tudtok, minden lehetséges. Hisztek-e? Higgyetek Istenben. Ő itt van, ő csodálatos, ő nagy és hatalmas. Látok ott a végén egy nőt, felemelt zsebkendővel. A fény rávetődik, vagy fölötte van. Neked egy vastag bélbetegséged van. Te nem ebből a városból származol. Te az Ohio Hamiltonból származol. A neved Hendrickson asszony. Menj haza, meggyógyultál a Jézus nevében. Ó, hála legyen Istennek! Mit gondolsz te, asszony, aki mögötte ülsz, és a könnyeidet törölgeted? Te is megérintetted az Urat. Elhiszed-e, hogy a bélbetegséget, amiben szenvedtél, hogy meggyógyultál belőle? Fogadd el! Jézus Krisztus meggyógyított téged. Ha el tudod hinni, mit gondolsz te? Neked egy szívbetegséged van. Te az Ohiói Lesbanból származol. Mária, ha hiszel benne, egészségesen mehetsz haza. Állj fel mégis. Ó, dicsőség az Úrnak! Az a nő, aki itt ül, idegbetegségben szenved. Hiszel abban, hogy Isten meggyógyít téged? Tedd a kezed a melletted ülő nőre. Neki cukorbetegsége van. És a mellette ülő nő, hiszel-e teljes szívedből? Neked májbetegséged és idegbetegséged van. Ti hárman hiszitek-e, hogy Isten most meggyógyít benneteket? A tietek lehet. Halleluja! A király közöttünk van. Ugyanaz a Jézus király. Ott nagyon messze hátul, több sorral hátrébb, egy nő ül mellettük a harmadik sorba. Hölgyem! Neked van egy fejinfluencát, és a melletted ülő négernőnek vízszeres vénája van. Hiszed-e, néged, asszony, hogy Isten meggyógyít téged, megkaphatod, amennyiben hiszel benne. És a mellette ülő négernőnek gyomorpanaszai vannak. Ha hinni tudtok benne, akkor megkaphatjátok gyógyulásotokat. Arra kérek mindenkit, aki itt van, hogy higgyetek. Mik vagyunk mi? Egyesítve egy nagy király uralma alatt Jézus Krisztusban, és Krisztus itt van. Ó, a szív benetek, amely még mindig sok babonát és kétséget hordoz. Hányan szeretnék teljesen Krisztusnak szentelni az ő szívüket, és egyesülni ő vele. Amen. Hányan szeretnék, ha a világ és a bűn és minden hitetlenség, babonaság elhagyná a szíveteket, és minden felekezetiesség, és ami bennük van. Hála legyen az élő Istennek! Álljatok, kérlek, álljatok a lábatokra! Egy pillanat, valamit láttam. A nő, aki éppen itt felálltál, hiszel-e nekem, mint Isten profétája vagyok, neked van egy nehézség az oldalon. A férjed itt fekszik a hordágyon. Uram, ez egy rák, ami megöl téged. Ha ott maradsz lefeküdve, meg fogsz halni. Elfogadod-e az én szavamat, mint Isten szavát, akkor állj fel, fogd a hordágyat, és menj haza. Ő felállt. Rendben. Ti mindannyian most egyesültünk Jézus Krisztus alatt, az élő Isten hatalma alatt. Álljatok most mind a lábatokra, és adjatok dicsőséget Istennek. Halleluja! Jézus Krisztus itt van. Branham testvér most lemegy, és imádkozik azokkal, akik odalent vannak.